kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Öt óra.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat vasárnap reggel a Szent István Rádió stúdiójából. A bemondó Kriston Tamás vagyok. Kérem, hallgassák meg reggeli programkínálatunkat. A műsorismertetést követően a napi mája következik, majd híreket hallhatnak, utána pedig a vatikáni rádióadásával jelentkezünk. Ezután azokat köszöntjük, akik ma ünneplik névnapjukat. A Kalendárium című műsorunkban a nap jeles eseményeit ismertetjük. 6 órakor a hírek után Szentek Szent Életű Emberek című műsorunkkal jelentkezünk, ezután egy imádság következik Csepellényi György boldoggá avatásáért, majd meghallgathatják a napversét. 6 óra 30 perctől ismét a vatikáni rádióadását sugározzuk. 7 órakor híreket mondunk, melyet az egyházi hírek ismétlése követ. 7 óra 20 perctől az evangéliumot hallhatják magyar, szlovák és roma nyelven, majd megismételjük a napi máját. 8 órakor ismét híreket mondunk. Ezt követően megismételjük az Évezredek asztalánál című gasztronómiai műsorunk szerdai adását. Ezután a szerzetesek fél órájával jelentkezünk 8 óra 30 perckor. 9 órakor ismét híreket mondunk, majd az ökumené következik. 9 óra 50 perckor a Gondolatok című műsorunk következik, ezután 10 órakor szentmisét közvetítünk. Kedves hallgatóink, ezek a délelőtt programjai, műsorainkhoz jó vételt és tartalmas időtöltést kívánok!
A nap imája.
Úr, mindenható Isten, áldalak téged, mert erre a napra és órára méltattál, hogy részt kapjak tanúid sorában, Krisztusod kelyhében, a testnek és léleknek romolhatatlanságában, az örök életre való feltámasztásában. Fogadtassak el ma kedves és kövér áldozatul, ahogy előkészítetted, előre jelezted és beteljesítetted. Te meghazudtolhatatlan és igaz Isten. Ezért mindenkiért is kérlek téged, áldalak téged, dicsőítelek téged, az örök és mennyei főpap, Jézus Krisztus, szeretett fiad által, aki által neked vele együtt és a Szentlélekkel dicsőség most és a jövendő időkben is. Amen.
Hallgassák meg a híreket!
Nagy szükség van a mai világban a papokra és lelkészekre, de szükség van a pedagógusokra, tanítókra, közösségi vezetőkre és edzőkre is, mindenkire, akik a gyermekekkel és fiatalokkal, Magyarország jövőjével foglalkoznak, jelentette ki a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára a Bács-Kiskun vármegyei Kunszent Miklóson. Soltész Miklós az egykori katolikus iskola több mint 40 millió forint állami támogatásból és adományokból részben megújult tornatermének átadási ünnepségén arról beszélt, hogy a városban az elmúlt 10-15 évben számos épület újulhatott meg, köztük a református iskola a tornatermével és az óvodával, a katolikus templom, illetve a református templom és a lelkészi parókia. Az államtitkár reményét fejezte ki, hogy nagyon hamar összeszedi magát az ország, vége lesz az őrületnek. Elzavarják azokat, akik a hitet, a nemzetet, a közösséget nemhogy nem tisztelik, hanem szét akarják verni, fogalmazott. Hozzátéve reméli, hogy végre visszatérhet a béke minden közösségbe, ott is, ahol háborúznak, és helyreáll a világrend, a normalitás.
Az önkéntesség erősítését, innovatív megoldások keresését a legsúlyosabb társadalmi problémákra, valamint a hit szerepének tudatosítását tartja a Magyar Máltai Szeretetszolgálat legfontosabb feladatainak, Szabadhegy Péter, a Szeretetszolgálat új elnöke. Szabadhegy Péter, akit február 15-én választottak meg a Szeretetszolgálat elnökének, arról beszélt. A Máltai Lovagrend karitatív szervezetének feladata továbbra is a rászorulók, a szegények, a betegek szolgálata és a hit védelme. Ugyanakkor, amíg Kozma Imre atya vezette a Szeretetszolgálatot, a hit kérdése és az, hogy mit képvisel ebben az értelemben a Szeretetszolgálat, nem volt kérdés, egyszerűen azért, mert ő pap volt. Meglátása szerint az, hogy mostantól személyében világi vezetője van a szervezetnek, lehetőséget ad arra, hogy tudatosítsák, újra gondolják, hogy mit jelent számukra a hit védelme, és hogy milyen szellemiségben végzik szolgálatukat. Szabadhegy Péter fontos feladatként említette a visszatérést a gyökerekhez az önkéntesség megerősítésével. Köszönet illeti a Rákóczi Szövetséget azért, mert immáron 3,5 évtizede fáradhatatlanul dolgozik azon, hogy tudatosítsa mindenkiben a magyar nemzet egységes, mondta Gulyás Gergely, miniszterelnökséget vezető miniszter Budapesten, a Rákóczi Szövetség rendezvényének megnyitóján. A miniszter a Szövetség Kárpát-Pedencei Középiskolás vezetői fórumának megnyitóján a Lúnyai utcai református gimnáziumban mondott beszédében kiemelte. A Rákóczi Szövetség ezt nem jelszavak vagy elvi deklarációk szintjén teszi, hanem a mindennapi munkában. A magyar nemzet egységének legszebb példája, hogy a fórumra érkezett több mint 400 diák mind magyarul tanul, és mind olyan területről érkezett, ahol szép számmal élnek magyarok. De ettől még nem csupán Magyarország, hanem a szomszédos ország fennhatósága alatt is élnek, tette hozzá. A fiatalok sikere a nemzet sikere, amely siker a magyar gazdaság további erősítésének záloga is, jelentette ki a Kulturális és Innovációs Minisztérium felsőoktatásért, szak és felnőtt képzésért, fiatalokért felelős államtitkára Miskolcon. Varga Bajusz Veronika a Svájci Magyar Együttműködési Program keretében megvalósuló szakképzési projektek nyitórendezvényén elmondta. A kormány az oktatási szereplőkkel szövetségben az elmúlt években megreformálta a szakképzést. Ezzel sikerült jelentős előrelépést elérni a három fő pillér, azaz a motivált diákok és oktatók, valamint az inspiráló környezet terén. Rámutatott, Svájc és Magyarország alapelvei közösek abban, hogy mindkét ország hisz a nemzeti szuverenitásban, amely az eredményes együttműködés alapja. Így hisznek abban is, hogy közös erőfeszítésekkel megvédhetők és megerősíthetők ezek az értékek, tette hozzá. Sport. Dárdai Bence, a Wolfsburg labdarúgója, a német helyett a magyar válogatottat választotta, és döntését már a Nemzetközi Szövetség is jóvá hagyta. A FIFA honlapjának országváltási aloldala szerint pénteken jegyezték be, hogy a 19 éves támadó középpályás immár nem a német, hanem a magyar szövetség fennhatósága alá tartozik. Végül az időjárásról. Északnyugat felől változó vastagságú felhőzet érkezik fölénk, így döntően erősen vagy közepesen felhős idő várható. Néhol gyenge, vegyes csapadék nem kizárt. A délkeleti szél nagyrészt mérsékelt lesz, de helyenként előfordulhatnak élénk lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet 3 és 9 fok között várható. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Műsorunk folytatásában megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap elhangzott adását.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál Vértesaljai László. Szombati adásunk témái... Sajtótájékoztató Ferenc pápa állapotáról. Jól reagál a kezelésekre, de még nincs túl a veszélyen. Reméljük, hogy a Jóisten még sok szolgálattal fog megajándékozni bennünket. Interjú Vince Tibor és Szántó Attila veszprémi főegyházmegyés állandó diákónusokkal.
Sajtótájékoztató a pápa állapotáról. Jól reagál a kezelésekre, de még nincs túl a veszélyen. A Szentszék sajtóközpontjának szombat reggeli tájékoztatása szerint a Szentatya nyugodtan aludt éjszaka. Pénteken a Gemelli klinikán sajtótájékoztatót tartottak a pápa kezelőorvosai. Jól reagál a kezelésekre, ugyanakkor egy apróság is elég, hogy felboruljon az egyensúly. Megerősítették, hogy a Szentatyának erős a szíve és jó a kedélye. Egy héttel Ferenc pápa kórházi ápolásának megkezdése után a Római Gemelli Kórház orvosi tímjének vezetője és a Vatikáni Egészségügyi Hatóság igazgató helyettese személyesen válaszolt az újságírók kérdéseire a pápa állapotát illetően. Annál is inkább, mert számos álhír terjed a sajtóban a Szentatya egészségével kapcsolatban. A Szentszék sajtóközpontja rendszeresen nyilatkozatban tájékoztatja a közvéleményt, amelyet a pápa kezelőorvosainak jelentése alapján készít el. Ezekben a híradásokban minden hasznos és szükséges információ megtalálható, semmit nem hallgatnak el, hiszen maga a pápa is ezt kéri. A sajtótájékoztatón Sergio Alfieri professzor, a Gemelli Klinika sebészeti osztályának igazgatója, a pápát kezelő kórházi orvosi tím felelőse szólalt föl, illetve Luigi Carbone, Vatikánvárosi Állam egészségügyi igazgatóságának helyettes vezetője, aki a pápa vatikáni kezelőorvosa. Jeleként a nagy összefogásnak, amely a pápa gyógyításáért folyik. Elismerően szóltak az orvosok Massimiliano Strappetti odaadó munkájáról, aki ápolóként évek óta gondoskodik a Szentatyáról. A pápa egy fertőzés, nehéz légzés miatt kezdetben otthoni kezelést kapott, épp úgy, mint bármely 88 éves páciens, aki ebben az időszakban elkapja az influenzát, mondta el Alfieri professzor. A Szentatya mindig azt akarta, hogy mondjuk el az igazat. Oszlassunk el minden kételyt afelől, hogy lennének el nem mondott dolgok. Amit olvastak, az az igazság. A pápa krónikus hörgőtágulatban és asztmás hörkorútban szenved, amelynek időnként lehetnek kiújuló akut szakaszai. Az ő életkorában ez a körülmény alapból veszélyeztetett beteggé teszi. Emellett mikroorganizmusokat észleltek a tüdőben, vírusok, gombák és baktériumok jelenlétét. A krónikus betegségekből nem lehet kigyógyulni, de kordában lehet tartani őket, magyarázta Alfieri professzor. Az orvosok újból emlékeztettek rá, hogy a pápa a kezdeti szakaszban engedelmesen alávetette magát a helyes és megfelelő kezelésnek. Most pedig szteroidokhoz kellett folyamodni, ami csökkenti az immunvédelmet, megemeli a vércukorszintet, ez pedig fertőzések táptalaja. Be kell állítani bizonyos kezeléseket, aztán pedig újabbakat, nem könnyű foglalkozás a miénk. Ezért, ha az a kérdés, elmúlt-e a veszély? A válasz nem. Alfieri professzor elmondta, hogy pénteken reggel az orvosok javulást állapítottak meg a pápa állapotában. Ahhoz képest, amikor bejött a kórházba, sokkal jobban van, de a helyzet változhat. A pápa nagy dózisú gyógyszeres kezelés alatt áll. Luigi Carbone, vatikáni orvos megerősítette, hogy jól reagál a kezelésekre, amik nem változtak, csak megnövelték azok hatásfokát. Nagyon kevés elég ahhoz, hogy megbillenjen az egyensúly. A szíve erős, nyugtatott meg mindenkit az orvos. A pápa veszélyben van, de nagyon erős és nagyon gondosan kezelik. Olykor nehezen kap levegőt, ez nem kellemes érzés, mondta el Alfieri professzor, aki némi iróniával hozzátette. Fejben olyan, mint egy 60 éves. A Szentatya olyan ember, aki nagyon szereti az egyházat, és mindent megtesz érte, tehát továbbra is dolgozik, olvas, dokumentumokat ír alá, viccelődik. Világos, hogy az egyházat helyezte előre, de közben rendesen hagyta magát kezeltetni a Szent Márta házban. Kórházi tartózkodása addig tart, amíg szükséges, vagyis akkor hagyhatja el a klinikát, ha már nem kell kórházi kezelést alkalmazni nála. Nem csak egy hétről van szó tehát, pontosította a Gemelli Klinika orvosi tímjének vezetője. A tüdőgyulladás általában hosszú lefolyású betegség. A jövő héten még biztosan kórházban marad. Akkor hagyhatja el a klinikát, ha jól lesz. Kezelőorvosai tanácsára a pápa ezekben a napokban nem találkozik kórházon kívüli személyekkel, leszámítva 2-3 közvetlen munkatársát. Nincs semmilyen gépre kötve. Önállóan lélegzik, táplálkozik. A Szentatya továbbra is jókedélyű, nincs ágyhoz kötve. Alfieri professzor ezt illusztrálandó elmesélt egy epizódot, amikor a kórterembe lépve így köszönt. Jó reggelt, Szentatya! Mire a pápától ez a válasz érkezett. Jó reggelt, Szentfiú! A sajtótájékoztatón kezdettől fogva dicsérték az ápoló személyzet munkáját. Kiemelték a fertőző osztály, a tüdőgyógyászok, a belgyógyászok segítségét. Ha a vérmérgezés lépne föl, abból nehezen épülne föl életkora és légzési nehézségei miatt. Ez a fő aggodalma az orvosoknak, amit újságírói kérdésekre válaszolva mondtak el. Veszélyes lenne, ha egy baktérium bejutna a vérbe, mert akkor más szervekhez is eljutna a fertőzés. Most azonban erről nincs szó. Pietro Parolin bíboros szentszéki államtitkár az olasz Corriere della Sera című napilapnak nyilatkozva elmondta, most csak a pápa egészsége számít, az, hogy felépüljön és visszatérjen a Vatikánba. Fölösleges találgatni a lemondásáról. Ezt erősítette meg Victor Manuel Fernández bíboros, a hittani dikasztérium prefektusa is a La Nación című napilapnak. Nem érdemes nyomást gyakorolni a pápa lemondására, ez az ő szabad döntése, amit csak akkor hoz meg, ha szükségesnek találja. Fernández bíboros nem lát semmiféle konklávi előtti hangulatot. Egyelőre az a fontos, hogy meggyógyuljon, és hogy jól reagál a kezelésekre. Parolin bíboros hozzátette, hogy kész meglátogatni a pápát, erre azonban egyelőre nem volt szükség. Jobb, ha minél kevesebb látogatót fogad, így tud pihenni, és hatékonyabb a gyógykezelése. Istennek hála, bátorító hírek érkeznek a kórházból. Elküldték neki a hivatali ügyeket, ami azt jelenti, hogy jól halad a felépülése. Erdő Péter bíboros február 19-én levelet küldött Ferenc pápának, amelyben imádságos közelségéről biztosította a maga és az Esztergom budapesti főegyházmegye hívei nevében. Levelében idézi Ferenc pápa a betegek 33. világnapjára írt üzenetét. A remény nem csal meg, sőt a próbatétel idején megerősít bennünket, és megköszönte a vigasztaló szavakat, amelyek Isten jelenlétét tükrözik a szenvedők mellett. Erdő Péter bíboros mielőbbi és teljes felépülést kívánt a Szentatyának, hogy a jubileumi szent évben segítségére legyen a hit útján az egyháznak.
Reméljük, hogy a Jóisten még sok szolgálattal fog megajándékozni bennünket. Interjú Vince Tibor és Szántó Attila a Veszprémi Főegyházmegyés állandó diákonusokkal. A Veszprémi érsekségből 7 állandó diákonus érkezett Rómába a diákonusok mostani hétvégi jubileumára. Bartos Gábor, Csermely András, Eszes Zoltán, Mózsa Csaba, Szántó Attila és Vince Tibor, akik feleségeikkel együtt vesznek részt a 3 napos közös programokon, együtt látogatják a nagy bazilikákat és együtt lépnek át a Szent Kapukon. A Veszprémi csoport február 22-én szombat délelőtt látogatott el a Vatikáni Rádióba. Most hallgassák meg a Vince Tibor és Szántó Attila Veszprémi Főegyházmegyés állandó diákonusokkal készített beszélgetésünket. Nagy szeretettel köszöntöm a Vatikán Rádió stúdiójában a Veszprémi érsekség diákonátus küldöttségét. Népes küldöttség érkezett, 13-an. közülük kettő állandó diakonus ül itt a stúdióban velem együtt, a feleségeikkel együtt, Vince Tibor és kedves felesége, valamint Szántó Attila feleségével együtt, de köszöntöm a stúdióban kint tartózkodó többi kedves kollégát is, és ha nem is szólhattok, ti is részes vagytok ennek a beszélgetésnek. Ezen a héten tartják itt Rómában a diákonusoknak a jubileumát, erre 6000 diákonus érkezett Magyarországról is, több egyházmegyéből, Vácról, Kalocsáról, illetve Veszprémből is érkeztek többen is, sokan. Először arról kérdezek benneteket, kedves Tibor, hogy mi újság a ti házatok táján a Veszprémi egyházmegyében, hányan vagytok diákonusok?
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké amen.
Vince Tibor vagyok, a Veszprém Egyház megye diákonusa. Immáron 18 éve, idén lesz június 16-án, 18 éve kaptuk meg azt az isteni kegyelmet, rajtam kívül még 9 férfiú ember, hogy nősként a diákonus szentségben részesíthetünk, mint szerpapként. Jelenleg a Egyház megyében 15 diákonus teljesít szolgálatot, és hát a magam részéről elmondhatom, én a Veszprém megyének a szélén, a zalai részen, Keida Kustány megye Zala Szent Lászlón teljesítek a Koltai Artúr atya mellett kisegítő szolgálatot, igeliturgiát, a gyermekek, az ifjúság nevelését, szolgálatát.
A diákonátus szentség része a papi ordónak, annak az első fokozata, és ha egyszer szentség, akkor ennek a felelős a maga Jóisten. Ő adja a hivatást. Szántó Attilát kérdezem, Attila, téged hogyan hívott meg a Jóisten?
Dicsértessék Jézus Krisztus, én is nagy szeretettel üdvözlöm a hallgatókat és atyát is. Az ifjúság pasztoráción keresztül talán ez mondható, hiszen cserkészvezetőként működtem a Veszprémi Egyház megyébe, és akkor igény merült fel arra, hogy a táborokba is, ha lehetne, akkor elvinni az Isten szavát, lelki gyakorlatok, lelki napok, és akkor a helyi cserkészparancsnok és az ések, hogyha összedugták a fejüket, hogy hogy is lehetne, ki lehetne erre alkalmas, és hát kiválasztottan. Persze küldetésem és hivatásom már volt előtte is, nyilván így aztán örömmel mondtam igent.
Ez mikor volt? Mikor szenteltek téged?
2016. március 19-én Szent József napján.
És a jelenlegi munkád, mint állandó diákonusnak a munkája?
Jelenleg börtönlelkészként szolgálok a Veszprémi Büntetésvégrehajtási Intézetben.
És hogy élíted meg a mostani szent évet?
Hát a mostani szent évet aktívan éljük meg, több okból is, egyrésztről Veszprémi Egyház megyében nagy örömhír van, Bódi Mária Magdolnát bíboros úr fogja boldog állvatni, és nagyon készül az Egyház megye erre a gyönyörű szép ünnepségre. Másrésztről pedig a börtönben is aktívan éljük meg, ugyanis Érsek atya kérésére és szándékának megfelelően hamarosan, tehát heteken belül szent kaput állítunk a Veszprémi Büntetésvégrehajtási Intézetbe, ami a világon nem egyedülálló, hiszen itt Rómában már ez egy börtönben megtörtént.
Igen, Ferenc pápa kezdeményezésére.
Viszont én úgy tudom, hogy Magyarországon talán egyedülek leszünk ebben.
És ez egy jelkép lesz, vagy egy konkrét valóság is, tehát a fogva tartottak ezen keresztül mihetnek azok, akik szabadon szeretnének?
Konkrét valóság lesz. Nyilván a Büntetésvégrehajtási Intézetben, a börtönben a biztonság az első, de ettől függetlenül biztosítva lesz szentgyónási lehetőség, liturgiák és a keresztülhaladás a Szent Kapun teljes búcsúnyeréssel. Tehát ez konkrét megfogható valóság lesz. A pontos részletek, hogy csak a mi intézetünk, vagy esetleg más intézetek, ez még kidolgozás alatt van.
Igen, köszönöm Attila, és most Tiborhoz fordulok vissza. Kedves Tibor, a te hivatás történeted hogyan alakult?
Tulajdonképpen gyermekkorom óta oltárszolgálatnál, mint minisztránsként szolgáltam. Középiskolában Bencésekhez Győrbe jártam, a Czuczor Gergely Bencés gimnáziumba, és ezt követően is éreztem mindig a meghívást, de aztán a konkrét diákonátusra való felkészülésre 2005 őszén egy velem együtt szentelt diákonus társam, Vértesajai János.
Hoppla, az én öcsém éppen, igen.
Ő szólított meg, és tulajdonképpen a mostani zarándoklatot az ő emlékének is Istennek hálát adva, hogy ő neki adta a gondolatot, hogy meghívjon és felkészülésben velük együtt részt vegyünk, és már álltam említett 2007. június 16-án szentelt Márfi Gyura érsek, hogyha bennünket diákonussá. Igen, sajnálattal diákonus társam aztán elköltözött a világi életből, de érezzük, hogy továbbra is bennünket, mindannyiunkat
Veszprémi egyház. Hazahívta a jó Isten, egyház. És akkor
igen, igen.
Ott él velünk tovább is a János családjával, igen. Is, most megkaptam maga mellé a mennyekországában a párját is, a Vali is követte, úgyhogy a gyerekek árvák maradtak, de ott maradt az a gyönyörű szép örökség, amit anyjuktól, apjuktól kapott a család, a hat gyermekes számláló család.
Nem csak az atya felé, de mindenképpen elmondanám, hogy a vértesai családnál tapasztaltam meg ezeknél az alkalmaknál azt a mennyei derült és erőt, amelyik egy temetési szertartáskor is a hálaadás és mindenféleképpen a könnyek mellett ugyan, de a Te Deum éneklésével kibontakozott is.
Ha valakit az Isten hazahív, akit nagyon-nagyon szerettünk, akkor abból induljunk ki, hogy jó helyre kerül, és amit ő köztünk élt, azért mi köteles hálával tartozunk. Emiatt a búcsúzás, a temetés, az egyúttal szomorúság, a másik oldalról pedig egy hatalmas nagy hálaadás és köszönet. Visszatérve a diákonus szolgálathoz, hogyan látjátok a jövőt, hogy mi van előtted, mennyiben meghosszabbítandó ez a most eddig szerzett tapasztalat az állandó diákonátus terén? Attila?
Remélem, hogy a Jóisten még sok szolgálattal fog megajándékozni, itt akár a börtönben és akár más szolgálati helyeken is. Reménykedve és bizalommal nézünk a jövő felé is, a Veszprémi Egyház megyében is van most egy diakonus jelöltünk, aki készül a diakonátusra aktívan. Csonka Nándor atya nevét még megemlíteném, aki az állandó diakonusok referense a Veszprémi Egyház megyében. Úgy volt, hogy jön velünk, de sajnos megbetegedett és kénytelen volt otthon maradni, de hát az ő irányításával a diakonusi kör, úgymond üzemelés működik, és...
Hogyan tudtok ti egymással kapcsolatot tartani? Mert mégiscsak egy egészen sajátos hivatás küldetés, biztos, hogy egymást ti együtt a feleségeitekkel másként értitek meg, mint mondjuk csak egy cölibátusban élő pap.
Igen, hát vannak személyes kapcsolataink is egymással, akik közel vagyunk egymáshoz leginkább, illetve most már bevezetésre került, hogy havonta egyszer találkozunk, az egyházmegyek különböző pontjain, és akkor az atya, Nándi atya szervez nekünk egy kis képzést, együttlétet, egynapos lelki gyakorlatot, és ilyenkor épülünk a találkozásból, a beszélgetésekből, meg hát az előadóknak a segítségével is.
Tibor, hogy látja?
Ferenc atya megfogalmazta a mottóját ennek a szent évnek, a legyetek a remény zarándokai, és hát a világban, hogyha csak spontán profánul nézzük, akkor azt tapasztaljuk, hogy a keresztény világ, mint hogyha nem igazán nem lenne olyan erős, de pont az ellenkezője, mert mi tényleg valóban a remény zarándokai vagyunk, és ennek a látható formái is, mi úgy gondoljuk, én úgy gondolom, hogy azért kell még jobban, erősebben szolgálnunk, hogy ne a végnapok, hanem inkább a jövő megtisztult keresztény egyháza bontakozzon ki az elkövetkezendő időszakba, és ez a szent év erre fog szolgálni.
Sajnos a feleségeket nem tudtuk megszólítani, de akik itt ültök ketten, meg akik bent vagytok a stúdióban, nekik is nagyon köszönöm, hiszen ez egy közös szolgálat. A diákonus jelenik meg, de az ő szavain, az ő szívének a gesztusain keresztül jelen van a feleség is. Hálásan köszönöm nektek, kedves feleségek, hogy nem csak lehetővé teszitek, hanem bátorítjátok féreiteket, hogy Isten nevében veletek együtt Isten országát építsék. Köszönöm a riportot, további áldott római zarándoklatot. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
A Vince Tibor és Szántó Attila Veszprémi főegyházmegyés diákonusokkal készített beszélgetésünket hallották. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, szombati műsorunk véget ért. Figyelmüket köszönni és búcsúzzon attól a mai adás szerkesztője, Vértesai Jai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudetur Jesus Christus.
A Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását hallották. Műsorunkat 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől ismételjük meg.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Öt óra 30 perc.
Hírek a Szent István Rádióban.
Nagy szükség van a mai világban a papokra és lelkészekre, de szükség van a pedagógusokra, tanítókra, közösségi vezetőkre és edzőkre is, mindenkire, akik a gyermekekkel és fiatalokkal, Magyarország jövőjével foglalkoznak, jelentette ki a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára a Bács-Kiskun vármegyei Kunszent Miklóson. Soltész Miklós az egykori katolikus iskola több mint 40 millió forint állami támogatásból és adományokból részben megújult tornatermének átadási ünnepségén arról beszélt, hogy a városban az elmúlt 10-15 évben számos épület újulhatott meg, köztük a református iskola a tornatermével és az óvodával, a katolikus templom, illetve a református templom és a lelkészi parókia. Az államtitkár reményét fejezte ki, hogy nagyon hamar összeszedi magát az ország, vége lesz az őrületnek. Elzavarják azokat, akik a hitet, a nemzetet, a közösséget nemhogy nem tisztelik, hanem szét akarják verni, fogalmazott. Hozzátéve reméli, hogy végre visszatérhet a béke minden közösségbe, ott is, ahol háborúznak, és helyreáll a világrend, a normalitás. Az önkéntesség erősítését, innovatív megoldások keresését a legsúlyosabb társadalmi problémákra, valamint a hit szerepének tudatosítását tartja a Magyar Máltai Szeretetszolgálat legfontosabb feladatainak, Szabadhegy Péter, a Szeretetszolgálat új elnöke. Szabadhegy Péter, akit február 15-én választottak meg a Szeretetszolgálat elnökének, arról beszélt. A Máltai Lovagrend karitatív szervezetének feladata továbbra is a rászorulók, a szegények, a betegek szolgálata és a hit védelme. Ugyanakkor, amíg Kozma Imre atya vezette a szeretetszolgálatot, a hit kérdése és az, hogy mit képvisel ebben az értelemben a szeretetszolgálat, nem volt kérdés, egyszerűen azért, mert ő pap volt. Meglátása szerint az, hogy mostantól személyében világi vezetője van a szervezetnek, lehetőséget ad arra, hogy tudatosítsák, újra gondolják, hogy mit jelent számukra a hitvédelme, és hogy milyen szellemiségben végzik szolgálatukat. Szabadhegy Péter fontos feladatként említette a visszatérést a gyökerekhez az önkéntesség megerősítésével. Köszönet illeti a Rákóczi Szövetséget azért, mert immáron 3,5 évtizede fáradhatatlanul dolgozik azon, hogy tudatosítsa mindenkiben a magyar nemzet egységes, mondta Gulyás Gergely, miniszterelnökséget vezető miniszter Budapesten, a Rákóczi Szövetség rendezvényének megnyitóján. A miniszter a szövetség Kárpát-medencei középiskolás vezetői fórumának megnyitóján a Lónyai utcai református gimnáziumban mondott beszédében kiemelte. A Rákóczi Szövetség ezt nem jelszavak vagy elvi deklarációk szintjén teszi, hanem a mindennapi munkában. A magyar nemzet egységének legszebb példája, hogy a fórumra érkezett több mint 400 diák mind magyarul tanul, és mind olyan területről érkezett, ahol szép számmal élnek magyarok. De ettől még nem csupán Magyarország, hanem a szomszédos ország fennhatósága alatt is élnek, tette hozzá. A fiatalok sikere a nemzet sikere, amely siker a magyar gazdaság további erősítésének záloga is, jelentette ki a Kulturális és Innovációs Minisztérium felsőoktatásért, szak és felnőtt képzésért, fiatalokért felelős államtitkára Miskolcon. Varga Bajusz Veronika a Svájci Magyar Együttműködési Program keretében megvalósuló szakképzési projektek nyitórendezvényén elmondta. A kormány az oktatási szereplőkkel szövetségben az elmúlt években megreformálta a szakképzést. Ezzel sikerült jelentős előrelépést elérni a három fő pillér, azaz a motivált diákok és oktatók, valamint az inspiráló környezet terén. Rámutatott, Svájc és Magyarország alapelvei közösek abban, hogy mindkét ország hisz a nemzeti szuverenitásban, amely az eredményes együttműködés alapja. Így hisznek abban is, hogy közös erőfeszítésekkel megvédhetők és megerősíthetők ezek az értékek, tette hozzá. Sport. Dárdai Bence, a Wolfsburg labdarúgója, a német helyett a magyar válogatottat választotta, és döntését már a Nemzetközi Szövetség is jóvá hagyta. A FIFA honlapjának országváltási aloldala szerint pénteken jegyezték be, hogy a 19 éves támadó középpályás immár nem a német, hanem a magyar szövetség fennhatósága alá tartozik. Végül az időjárásról. Északnyugat felől változó vastagságú felhőzet érkezik fölénk, így döntően erősen vagy közepesen felhős idő várható. Néhol gyenge, vegyes csapadék nem kizárt. A délkeleti szél nagyrészt mérsékelt lesz, de helyenként előfordulhatnak élénk lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet 3 és 9 fok között várható. Kedves hallgatóink, híreket hallottak!
Sok filmet láttam életemben, a látvány régóta nem hat rám, a szemem meg sem rebben, úgy hagy az hidegen, hogy engem holnaptól mi vár. Hányszor bűnbe estem, nem felejtem, jó pár nagy pofon kaptam már. Az árat megfizettem, megfizettem, igen, vagy volt már könnyel műhibám. Tudom, talán a rendezésen múlt, jöhetett volna sokszor másik út. Nehéz ma még jól választanom, ez most már legyen az én bajom. Bár lennék hős, híres hős a filmekben, széles vásznon, szívesben, az életben tévedtem, mindenben, a vesztes mindig csak én lettem. A végre én lehetnék főszerepben, néhány nagy pofont adhatnék, persze győzik is a végén, happy end könnyekkel, úgy csúszhatnék, így volna szép. Igen, talán a rendezésen múlt, jöhetett volna sokszor másik út. Nehéz, tudom, jól választanom, de ez most már legyen az én bajom. Bár lennék hős, híres hős a filmekben, széles vásznon, szívesben, az életben tévedtem, mindenben, a vesztes mindig csak én lettem. Bár lennék hős, híres hős a filmekben, széles vásznon, szívesben, az életben tévedtem, mindenben, ha látod, mégiscsak túléltem.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Kedves hallgatóink, ma az Alfredok, az Ottók, a Lázárok és a Péterek ünneplik névnapjukat. Ezután is fogadják jó kívánságainkat innen a Szent István Rádió stúdiójából, Isten éltesse őket sokáig. Az Alfred germán eredetű név, jelentése tündér, tanács. Az Ottó a német Ottó névből származik, ez az ott kezdetű germán eredetű nevek önállósult becézője, jelentése birtok, vagyon. A Lázár a héber Eleazán név görög rövidüléséből, illetve ennek a latin Lazarus formájából származik, jelentése Isten segített. A Péter pedig héber görög latin eredetű név, jelentése kőszikla. Péter apostol neve a Bibliában eredetileg az arameus kéfa, kéfás volt, ennek görög fordítása a Petrosz név. A magyar Péter változat a névnek a latin Petrus formájából ered. Isten éltesse tehát az Alfredeket, az Ottókat, a Lázárokat és a Pétereket. Ha van ilyen nevű ismerősük, akkor ne felejtsék el felköszönteni őket a mai napon. Mi sok boldogságot és szép napot kívánunk az ünnepelteknek.
És kavarok szüntelen, ülök az utca sarkon, mossa arcom, és te nem vagy itt felem.
kalendárium.
Kedves hallgatóink, évforduló naptárunkban napról napra felidézzük azokat a jeles eseményeket, amelyek az adott naphoz kötődnek. 1455-ben ezen a napon Johannes Gutenberg nyomtatni kezdi az emberiség első nyomtatott könyvét, a Bibliát. 1903-ban az Amerikai Egyesült Államok kormánya örökös bérleti szerződést köt Guantanamo-öbölbeli katonai támaszpont használatáról Thomas Palmával, Kuba első elnökével. 1991-ben ezen a napon volt a sivatagi vihar hadművelet, amelynek keretében elsőként francia csapatok nyomulnak be délnyugati Irakba. És 1997-ben skót tudósok bemutatják a sajtónak Dollyt, az első sikeresen klónozott emlőst ezen a napon. Most pedig azt tekintsük át, hogy kik születtek február 23-án. 1443-ban első Hunyadi Mátyás, magyar és cseh király. Nevezik Korvin Mátyásnak, az igazságos Mátyás királynak, hivatalosan azonban első Mátyás, de a köznyelv egyszerűen mint Mátyás királyt emlegeti. Magyarországon 1458 és 1490 között uralkodott, 1469-től cseh király, 1486-tól pedig Ausztria hercege is. 1685-öt írunk, ezen a napon született Friedrich Händel, német származású angol zeneszerző. Nagy sikerű szerzeményei, oratóriumai, operái és szvittjei vannak. 1744-ben ezen a napon született Meyer Rothschild, német bankár, a Rothschild bankház alapítója. A frankfurti család alapító hamar kitűnt kiváló üzleti érzékével, és 1976-ban az ottani zsidó negyedben megalapította az első Rothschild bankházat. Az évek során a gettó szegénységéből az európai kontinens vezető pénzemberévé küzdötte fel magát. Szerényen pénz és valutaváltással kezdte, de bankja még életében olyan hatalmassá nőtte ki magát, hogy kölcsöneivel hadseregeket szereltek fel, és iparosították Európát. Mire az első Rothschild meghalt, fiai már Londonra, Párizsra, Bécsre és Nápolyra is kiterjesztették bankbirodalmukat. A későbbiekben a Rothschild család finanszírozta Olaszország függetlenné válását, Belgium létrehozását, a Suezi csatorna megépítését és az 1870-71-es porosz-francia háborút követően a Németországnak fizetett francia jóvátételt. 1842-t írunk, ezen a napon született Karl Theodor Liebermann, német vegyész. 1899-ben Erich Kästner, német író, költő. Az 1920-as években kibontakozó polgári humanizmus költője és írója, annak az új stílus irányzatnak a követője, amely felváltva az expresszionizmus világmegváltó extravaganciáját az új tárgyilagosság képviselője. Optimista moralistaként küzdött az emberiség megjavításáért. Elsősorban humoros, gyermek és ifjúsági regényeiről ismert. Egyik legismertebb ifjúsági regénye a Lesszi hazatér. 1908-ban ezen a napon született Sipos Anna, 11-szeres világbajnok magyar asztali teniszező. 1929-ben Vujicsics Tihamér zeneszerző, népzenekutató. 1938-ban Érzsi Mencel, cseh filmrendező, színházi rendező, színész. 1967-ben a Szigorúan ellenőrzött vonatok című filmje megkapta a legjobb külföldi filmek járó Oscar-díjat. Ismertebb filmje még a Sörgyári kapricsó, Az én kis falum és a Hullaégető. 1945 írunk, ezen a napon született Peter Fonda, amerikai színész, forgatókönyvíró. 1943-ban Kozák András színművész, filmszínész, művészeti vezető, aki 2005-ben hunyt el. Kedves hallgatóink, most pedig azt tekintsük át, hogy kik hunytak el február 23-án. 1821-ben John Keats, angol költő. Egy évvel később Berzevici Gergely, magyar közgazdasági szakíró. 1828-ban Fazekas Mihály, magyar író, költő, botanikus. Fazekas neve általában főművét a Ludas Matyit idézi az olvasók tudatában. Kétségtelen, hogy ezzel a nevezetes elbeszélő költeménnyel írta be nevét irodalom történetünkbe, és ez az a műve, amelyet az iskolába járt emberek ismerni szoktak. De Fazekas Mihály valójában több, mint a Ludas Matyi költője. Annak a Debrecenben kivirágzó irodalmi kultúrának, amely a felvilágosodásból vezetett a romantika felé, Csokonai után ő a legjelentékenyebb alakja, és még a hazai tudomány történetet sem lehet úgy elmondani, hogy kimaradjon belőle Fazekas Mihály, a botanika tudósa, a hazai növénytan tudományának egyik fontos előfutára. 1855-öt írunk, Ezen a napon hunyt el Carl Friedrich Gauss, német matematikus, csillagász, fizikus, aki kiváló tehetségű tudós volt, és a tudományok számos területének fejlődéséhez járult hozzá, így a számelmélethez, az analízishez, a differenciál geometriához, a geodéziához, a mágnesességhez, az asztronómiához és az optikához. A gyakran a matematika fejedelmének is nevezett Gaussnak olyan komoly hatása volt a matematika és a tudomány több területén, hogy Newton és Archimedes mellett minden idők egyik legnagyobb matematikusaként tartják számon. Gauss csoda gyerek volt, akinek kisgyermekkori meghökkentő koraérettségéről anekdóták keringenek, és még csak tinédzser volt, amikor első áttörő matematikai felfedezéseit elérte. 21 évesen fejezte be főművét, amely döntő szerepet játszott a számelmélet tudományákként való megszilárdításában, és ezt a területet a mai napig formálja. 1986-ban hunyt el Mérei Ferenc, Kossuth-díjas magyar pszichológus, 1991-ben pedig Csanádi Imre, magyar költő, író, műfordító. Kedves hallgatóink, ez volt a mai nap kalendáriuma, tartsanak velünk holnap is!
Fáradtnak tűnsz, mint ha nem a régi volna. Hol van a tűz? Hova lett a mindig sóvár régi láz? Az a régi égi láz, amivel beléptél, s megszerettelek. Nagy utazás, azt mondtad, hogy ez az élet, s nem halunk meg. Az ember soha el nem téved, égi láz, a bizonyos égi láz. Tőled kaptam, majd meghaltam, majd elégtem én. Mivé legyek most nélküled? Hová megyek így nélküled? Csak űz, fáradtnak tűz, tova tűnt szép ígéretek, nélkülük én hová legyek. Nagy utazás, a vonatunk újraindul. Nagy utazás, most a vágyunk már megint új útra visz. Induljunk el hát megint, gyere velem most, az ígéret szerint. Nagy lesz az út, de mi ugye mégse várunk. A vonatunk nekilódul újra szágunk. Régi láz, hogyha az a régi láz, tőled kaptam, majd meghaltam. S az éjszaka, a puha testű éjszaka, vonatunkat togóz a jár, mint régi jó barátokat. Majd úgy fogad, egy utazás az életünk, azt mondtad, hát megint megyünk, nagy utazás az életünk. Elindulunk, elindulunk, az éjbe megy a vonatunk, s az éjszaka, a puha testű éjszaka, vonatunkat togózaja, mint régi jó barátokat. Majd úgy fogad, egy utazás.
kinek hogy van, ez egy gyönyörű ház, a zene víz, a napokon át, ölel és véd, régi barát, régod a szíved fáj, de lesz hol, mikor boldog vagy, szere szól, szabadon száll. Pihensz a dalszigetél, amíg ész és szímed vett, altatva gyógyít, hogy ébredj fel. Vád milyen dal, ami lelked ígér, s utadon elkísér. Amíg ész és szímed vett, gyúdol a szél és a nap felkel.
A Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.